Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Egyházunk kijelölte a mai vasárnapra Mózes 5. könyvéből a 6. fejezet 12. versétől következőképpen hangzik. Vigyázz! Ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek lévő népek istenei közül, mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten. Fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Ne kísértsétek isteneteket, az Urat, ahogyan megkísértettétek Masszában. Tartsátok meg hűségesen isteneteknek, az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. Ámen. Kedves testvéreim, hát sokat hezitáltam, hogy vajon az őszinte szóhasználatot válasszam, vagy ne legyek őszinte. Végül az őszinteség mellett döntöttem, és elhatároztam, hogy elmondom a kedves gyülekezetemnek, mert ennyivel tartozom, hogy néha az irítség érzését vélem magamban felfedezni. Hát ez van. Ember vagyok. És próbáltam megfejteni, hogy tulajdonképpen mire vagy kikre vagyok irigy, és olyan jó, mert most már meg tudom mondani. Először is irigy vagyok egy picit a fizikusokra. Amikor egy fizikusnak múltkor elmeséltem azt, hogy annyira jó az, hogy vannak egyértelmű, exakt szabályok, amiket a szakma megmond, amit a tudomány kitalál, amit van számológép, vannak eredők, vannak függvények, és akkor azt szépen ilyen exakt eredmények jönnek ki, beütjük a számológép, és kijön az eredmény. És egy fizikus ismerősöm, aztán így kicsit lehűtötte a kedélyeimet, hogy hát azért annyira ne legyek rájuk irigy, mert persze ilyen triviális szinten persze azért működnek a szabályszerűségek, de kicsit minél mélyebbre megy a fizika, meg a tudomány, és minél inkább az életnek valahogy így az alapstruktúráit, modelljeit próbálja felvázolni, annál több a filozófiai jellegű kérdés, ahol már úgy nem a számok döntenek, hanem inkább modellek, meg elméletek vannak. Na jó. Hát akkor mégsem vagyok irigy a fizikusokra, akkor irigy vagyok a matematikusokra. Azért ott ilyenek talán nincsenek. Na, elmondtam ezt egy matematikus ismerősömnek is, aki azt mondta, hogy annyira ne legyek azért irigy, mert egy meg egy az kettő, ezen nem lehet vitatkozni, ha tízes számrendszerben értelmezzük, mert kettes számrendszerben már teljesen más, az már nem kettő, olyan nincsen. Jó, akkor a matematikusokra se vagyok irigy. Héten az utolsó irigységi próbálkozásom a Király utcában egy kedves gyülekezeti tagunk, aki ügyvéd, vele tettem egy pár kört beszélgetve, és elmondtam neki, hogy olyan jó nektek, hogy ilyen kerek szabályok vannak, hogy a jog megmondja, hogy ezt lehet, ezt meg nem, itt a határ, ez belefér, ez nem fér bele, a dolgotok az, hogy valahogy ennek érvényt szerezzetek. És akkor ő azt mondta, hogy annyira ne legyek rá irigy, mert a jog folyamatosan változik, a szabályok azok sokszor nem értelmezhetőek úgy, ahogyan kellene, meg kérdéses esetek vannak. Most akkor kire legyek irigy? Most akkor már nincsen senki. Hogy ezen gondolkodtam el, hogy én vágyom arra, hogy én olyan ember vagyok, Patrik, aki szeretem azt, hogyha valaminek kézzel fogható eredménye van, hogy olyan, valami, amit csinálok, azt utána meg tudom fogni, szépen körül tudom nézegetni, megforgatni, úgy csodálni, letenni, fölvenni. Tehát úgy van valami eredménye. Na, de hát a lelkészség az azért nagyon nem ilyen. Mert leülök egy valakivel lelki gondozni, vagy leülök egy valakivel beszélgetni, és hogy annak a beszélgetésnek mi az eredménye, azt én sem, de sokszor ő maga sem tudja, hanem később az élete során, később valamikor bevillan egy mondat, valami eszébe jut, valamit felidéz, ami bőven nem kézzel fogható. Vagy amikor igét hirdetek. Hát most így ugye nem kilóra hirdetünk igét, tehát jó lenne, a kiáratnál lenne valami kis műszer, meg lehetne mérni az embereknek a hitét. De hát ez ugye nem így működik. Tehát, hogy kiben egy ige hirdetés, vagy egy ige mit indít el, milyen érzéseket, hogy ez az életére milyen hatással lesz, ezt nem tudjuk. Azért én annyira nem vagyok régen lelkész, de már felfedeztem azt a nagyon érdekes dolgot, amikor valaki azt mondja nekem, hogy 5 éve az arról beszéltél, hogy... És olyan jó, mert így visszamondja nekem, én már nem emlékszem rá, de én is épülök belőle. Mondhatnám azt, hogy így magamat így 5 év távlatában a hitemben erősítem. Szóval túlzás lenne állítani, magamra térek meg, de azért ezek a szavak úgy néz ki, hogy az Istennek a lelke, az Istennek az ereje, azok ilyen hosszú távon működnek bennünk is, és akkor is, ha azonnal nem látszik, hogy de mi, és mi értelme volt ennek a prédikációnak, mi értelme volt ennek a beszélgetésnek, mi értelme volt ennek az alkalomnak? Sokszor ezt nem tudjuk megmondani, de később érezzük azt, hogy ott volt egy olyan mondat, ami most jutott eszembe. Hogy ott én kaptam valamit, ott kaptam közösséget, ott kaptam barátokat, ismerősöket, és az Istennek a bátorítását, a vigasztalását. Hát testvérek, nyilván a tájékozatlanságomból fakad, hogy azt feltételezem, hogy léteznek olyan szakmák, ahol vannak exakt eredmények és világos rendszerek. Hát sem jogász, sem matematikus, sem fizikus nem vagyok, nem lelkész vagyok, nálam nincsenek exakt eredmények. Talán egyébként a Zolival ezért csináltuk tavalyi karantén alatt ezt az ambót, mert szerettük volna, hogyha legyen már valami, amit mi csinálunk, amit meg lehet fogni, meg lehet csodálni. És akkor megcsináltuk. Hát kicsit olyan, de a miénk, na, mi csináltuk. Szóval talán mindegyikünknek van egy ilyenfajta vágya. Mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik, mert aki korongozik, meg agyagozik, meg szobráz, az talán ez a vágya úgy teljesül. De akik emberekkel foglalkoznak, vagy elmélettel foglalkoznak, egyszerre muszáj valamiféle exaktságot találni az életben, valami kézzelfoghatót. Jegyzem meg zárójelben, hogy például az ókori zsidóknak ez volt az egyik tragédiájuk, hogy megpróbálták az Istent kézzelfogható arany, borjú, stb. Tehát ilyen kézzelfaragott valamiké degradálni. De azon gondolkodtam el, hogy a hitünkben akkor most tényleg nincsenek exakt dolgok. Hogy a hitünkben tényleg nincsenek olyan világos szabályok, vagy világos egyértelműségek, mint egy axióma a matematikában, ami úgy van és kész, hogy az úgy van. És az teljesen tuti, azon nem kell vitatkozni. A textus, amit felolvastam, kicsit azt üzeni számomra, hogy van ilyen. Nagyon leegyszerűsítve, valami ilyesmi következetesség figyelhető meg ebben az igehirdetési alapigében, hogyha követed az Istent, hogyha betartod a rendelkezéseit, szabályait, akkor jó életed lesz, akkor jól megy a sorod, hogyha elhagyod az Istent, akkor meg nem. Kicsit dramatizálja azért Mózes 5. könyve ezt, akkor azt mondja, hogy kipusztítalak a föld színéről. Jár erről mondok egy pár mondatot, hogy ezt mit is jelenthet szerintem. De hogy valamiféle ilyen logika van benne, hogy éljél jól, akkor jó lesz, ha rosszul élsz, rossz lesz. Ha szereted az Istent, javadra válik minden, míg a szenvedés is, ahogy énekeltük a főénekben. Ha nem szereted az Istent, elhagyod, akkor meg rossz lesz neked. Csak hogy, az a baj, hogy nem baj, hanem az a nehezítés, hogy mi, keresztény emberek, Jézus Krisztuson keresztül olvasok az Ószövetséget, és Jézus Krisztuson keresztül látjuk az Istennek a mondatait, az ígéreteit, a proféciákat. Tehát, hogy nem tudjuk Jézust kizárni ebből a gondolkodásból, és Jézus kicsit az ellenkezőjéről, illetve ezt kiegészítve valami másról beszél. Azt olvassuk itt, hogy fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Hát nem csak, nekem elég kellemetlen ezt olvasni, de szerintem ige hallgatóként is úgy szembesülni ezzel, hogy tényleg az Isten engem kipusztít, tehát hogy neki legyen egy ilyen szándéka, hogy ha én rossz vagyok, meg elhagyom őt, akkor kész, végem van, lenyúl, és akkor jó ez a szó, mert elég dramatikus, hogy kipusztít. Hát kellemetlen, gondoltam, hogy felolvasom, de hát azért a Szentírásból nem lehet szelektálni, hogy ezt kihagyom, azt meg felolvasom. Tehát ezért olvastam föl, meg azért, hogy rávilágítsak arra, hogy Jézus annyiban azért ezt tovább viszi, hogy azt mondja, hogy azért ez egy picit árnyaltabb. Mert Jézusnál arról van szó, hogy éljük az életünket, és természetes módon meggyengül néha a hitünk is, és néha, szóval nincs olyan ember közülünk, akinek egész életében ilyen sziklaszilárd lenne a hite. Én is időről időre küzdök azzal, hogy az Istentől távolabb érzem magam, vagy nem úgy érzem, vagy mint hogyha kicsit így eltávolodott volna tőlem a jó Isten. És bizonyára ti is így vagytok ezzel, a testvérek is így vannak ezzel, hogy ez a hitünknek a dinamikája néha közel, néha egy picit távolabb, de Isten azt mondja, hogy ha te elhagyod az Istent, akkor is téged vissza fog várni. Hogyha te a nyájból egy kis bárányként teljesen más utakat keresel, zárójel, más isteneket követsz, más ideológiákban hiszel, stb., az Isten akkor is vissza tud téged hozni. Hát Jézus példázata Mózes 5. könyvének értelmében valahogy úgy szólna, hogy a pásztor utána megy, aztán jó, levágja. Na, hát akkor ennyi volt az elkódorgás, ugye? Hát, hogy nem erről van szó, Jézusnál megjelenik valami sokkal mélyebb dolog, valami nagyon nem következetes dolog. Úgyhogy az látszik, hogy nála sem tulajdonképpen Jézusnál sincsen működőképes logika, ebben az értelemben, hogy az Isten nem fekete-fehéren lát minket, és nem azt mondja, hogy én jó vagyok, meg rossz vagyok, és nem azt mondja, hogy eddig tart a türelmem, és ezután nem tart, és most, tehát ez ennél sokkal színesebb. Hála az Istennek, hogy azért ezt már nem így látjuk, hogy eltelt azóta, vagy Jézus és ott Mózes között hány évezred eltelt, és azért alakul ez az Istenkép, finomodik, folyamatosan egyre élesebben, egyre jobb felbontásban látjuk az Istent. Egyre szebb a képünk. Hát Jézusnál megjelenik az irgalom, hogy az Isten akkor sem pusztít ki téged, hogyha letérsz az útról, hanem azért dolgozik, hogy téged visszahozzon az útra. Szóval elhagytuk az Istent, előfordul. Most nyilván ez a mi bűnünk. Ezt nem lehet kisebbíteni, és én nem akarom azt mondani, hogy ez nagyon rendben van. Ez van. Ez az alapállás, hogy néha meggyengülünk, és néha perelünk az Istennel, és az Isten nem kell félteni, mert a perelkedést is elviseli, és ő elég erős ehhez. Szóval ilyen van, de amikor elhagyom az Istent, akkor szerintem nem kell attól félnem, hogy az Isten engem kipusztít a föld színéről. Hanem Isten fölteszi a kérdéseket, illetve valaki fölteszi nekem ezek a kérdéseket. Miért hagytad el az Istent? Mibe csalódtál? Lehet, hogy nem az Istenben csalódtál, hanem a lelkészekben csalódtál, az igehirdetésben csalódtál, az egyházban csalódtál. Az egyház egyébként bőven van elég sok csalódásra okot adó körülmény az egyházban. Tehát ez van. De nem az Istenben csalódnak az emberek, és amikor te elhagyod az Istent, akkor nem az Isten az, aki neked nem úgy működik, ahogy te akarod. Hát sokszor tényleg nem úgy működik, na. Szóval én azt látom, hogy Isten nem elpusztítani akar bennünket, hanem mindig hív, mindig vissza akar hozni, mindig segíteni akar nekünk. Előbb kérdez, előbb vigasztal, előbb ajánlja föl azt, hogy elmegyek érted, visszahozlak, itt van a helyed. Mint sem, hogy hát akkor elpusztítalak, kipusztítalak. Szóval, kedves testvéreim, az Isten folyton figyelmezteti az övéit, hogy bízzunk benne. Hogy ne aggódjunk, ne féljünk az Istentől, ne féljünk az ő haragjától, hanem bízzunk az ő szeretetében, hogy ő vissza tud bennünket bárhonnan hozni, nincs az a mélység, ahonnan az Isten ne tudna visszahozni, és erről egyébként nem csak Jézus beszél, hanem már a proféták is folyamatosan erről beszélnek, hogy lehet, hogy rosszat csinálsz, de térj meg Izrael, térj vissza az Úrhoz, mert kipusztít téged, de aztán mégse pusztítja ki őket. Van a szivárványív, most nem akarok Noé történetére utalni, de nincsen, nem pusztít ki bennünket, hanem hív és megtérésre hív. Különben végünk lenne, testvérek, mindegyikünknek vége lenne, ha kipusztítana azért, mert elhagyjuk. Végünk lenne. A Szentírás olyan színes, Nekem úgy tetszik az, hogy tudom, hogy van olyan ember, akinek arra van szüksége, hogy az Istennek valamiféle mélységes szeretetébe, valamiféle átölelő kegyelmébe helyezkedjen bele, amikor krízisben van. Arra van szükség, hogy valaki megsimogassa őt, hogy valaki úgy vígasztalja az Istennel, vagy az Isten megvígasztalja. És van olyan ember, akinek tényleg arra van szükség, hogy fejbe vágják. Javuljál meg! Isten! Szóval olyan érdekes, hogy a Szentírás annyiféle csatornán és olyan sokféleképpen üzen nekünk. És valaki ezt érti meg, van, aki a finom hangot érti meg, van, aki meg az ilyen dörgő hangot érti meg, hogy hát lehet, hogy akkor én jó lesz, hogyha egy kicsit valamiben változni fogok, mert akkor ezek szerint az Istennel nem leszek akkor jóban, meg nem lesz jó életem. Van, aki ezt érti meg. És ez is benne van a Szentírásban, meg más is benne van a Szentírásban. Szóval folyamatosan változik a kommunikáció formája, de az a nagyon érdekes, testvérek, hogy a tartalma viszont nem. Tehát van mégis, hála Istennek, mégiscsak adatik valami logika. Méghozzá az, hogy az Isten akkor is, amikor dorgál és ilyen furcsa dolgokat üzen az Ószövetség népének, amikor Jézusban hozzánk lehajol, tulajdonképpen egyetlen dolgot akar. Jót. Nekünk jót. Ezért tesz, a jót akarja, ezért tesz minden. Furcsa ez, mert ki mondja, hogy elpusztít, de nem akar minket elpusztítani. Mi egyébként elpusztítjuk önmagunkat, tehát mondjuk erről is beszélhetnénk. Szóval Isten azt akarja, hogy megmutassa azt, hogy vigyázzunk a hitünkre, imádkozzunk, ragaszkodjunk hozzá, keressük őt, de azt is tudjuk, hogy ha elveszítettük a kapcsolatot, akkor Isten keres újra bennünket, és van visszatérés. Szóval, hát kedves testvéreim, itt ül inkognitóban a templomban egy lelkész kollégám, aki nem fedi fel magát, és nem tudom, hogy most direkt nem nézek rá, nem tudom, hogy ő hogy van vele, ő már biztos megküzdötte ez, és már elengedte az egzaktság iránti vágyát. Én azért kicsit eljutottam most így az igét tanulmányozva, és az igehirdetésre készülve oda, és gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, és a szívetekre helyezem nektek is, hogy nem zavar már az egzaktságnak a hiánya, hogyha Istennél így látom, mert mondhatjuk, hogy Isten nem következetes? Hát persze, hát Isten nem következetes. Hányszor ígérte meg, hogy kipisztítja, nem pusztította ki. De az Istennél ez nem baj. Tehát ez nem az Istennek a hibája, hogy ő nem következetes, hanem pont ez az ő kegyelme. Pont ez a megbocsátásnak, az irgalomnak a lényege, hogy ebben nincsen logika, vagy nem olyan logika van, mint amit mi emberek gondolnánk. Mert megérdemelnénk a büntetést, de nem kapunk úgy büntetést, ahogyan megérdemelnénk. És megérdemelnénk a halált, mindegyikünk, de Isten örök életet ad nekünk, vagy akar nekünk ajándékozni. Tehát nem azt kapjuk, amit érdemlünk. És ez a mi életünk, vagy az a mi üdvösségünk, vagy reménységünk. Szóval hála Istennek, hogy ebben nincsen semmi logika, és talán csak azt kell megtanulnunk, hogy hogyan tudjuk elengedni ezt a vágyat. Hát szerintem úgy, hogy elsősorban, meg másodszorban, meg harmadsorban is istenivé kell egy kicsit válnunk. Van egy fantasztikus terepe a logika elengedésének, a megbocsátás. Ha valaki gyakorolja, ez egy nagyon-nagyon nehéz, most erről nem akarok beszélni, meg már nem is erről készültem, nagyon nehéz terep, de a megbocsátásban valahogyan nem istenné, de istenivé tudunk válni azzal, hogy pont ezeknek a játszmáknak vetünk véget, hogy megérdemelnéd, hogy haragudjak rád, de nem teszem. Ez lehet, hogy neked nagyon rossz, mert megszakad valami játszma. Nem haragszom rád, megbocsátok. És tényleg. A megbocsátás az minden, csak nem logika. Ezért isteni. Szóval fontos, hogy az életünknek legyenek olyan területei, amik egzaktak, következetesek, de az Isten pont azért szabad, hogy megtehessen velünk bármi olyat pozitív irányba, ami nem következetes, hogy megbocsásson, üdvözítsen, visszafogadjon, irgalmazzon. Ha pedig Hát kedves testvérek, záró mondatként talán annyit mondhatok, hogy ha pedig valaki kézzelfogható eredményre vágyik, most elsősorban magamnak prédikálok, most, akkor keresek valami olyat, nem tudom, kézműveskedés, vagy festés, vagy korongozás, vagy valami. Tehát vannak olyan területei az életnek. Istent viszont lehet hagyni, hogy az ő saját irgalma, logikája, a saját üdvözítő akarata szerint működjön az életünkben. És ez sokkal jobb lesz nekünk, mint amit mi el tudunk képzelni. Ez sokkal jobb lesz. Hála Istennek, hogy az ő játékszabályai nagyobbak, fontosabbak, mint a mieink. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy valahogyan most elé tudjuk tenni mindazt, ami bennünk van, a határozottság, következetesség, egzaktság iránti vágyunkat is. Köszönjük Istenünk, hogy vannak az életben olyanok, amik nagyon következetesek, de köszönjük, hogy te nem ilyen vagy, hanem irgalmazol nekünk, amikor megérdemelnénk a büntetést. Kegyelmezel nekünk, amikor nagyon mélyen vagyunk, és igazából meg is érdemeljük. Köszönjük Istenünk, hogy visszahozol, amikor eltévedünk. Visszahozol bennünket, és visszahívsz bennünket, amikor nem eltévedünk, hanem tudatosan másik utat választunk, amikor lemondunk rólad, amikor új utat keresünk. Köszönjük, hogy soha nem szűnik meg irgalmad, visszahívó szavad, megtérésre hívó kegyelmed. Atyánk, vigyázz ránk, tarts meg bennünket, üdvözíts minket. Ámen.